Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban vendégünk Csekő Borbála pszichológus, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. Vele a Kék Vonalról, a gyerekek mentális egészségéről és a vonalasok felelősségéről is beszéltünk.
Szia Bori, nagyon köszi, hogy itt vagy ma velünk a Vénusz projektben. Először is légy szíves, mesélj arról, hogy mi az a Kék Vonal, kik, mikor, miért hívnak titeket, és kik ülnek a telefon másik oldalán.
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány az egy civil szervezet, amit idén pont 30 éve, hogy gyermekvédelemben dolgozó szakemberek alapítottak azzal a céllal, hogy olyan gyerekeknek, fiataloknak is legyen lehetősége segítséget kérni, vagy csak egyáltalán így beszélni nehéz dolgokról, akiknek mondjuk a közvetlen természetes támogató közege az nem annyira támogató, tehát nem tudnak a szüleikhez fordulni, vagy éppen talán a szülői diszfunkciók miatt vannak nehéz helyzetben, nincs olyan felnőtt a környezetükben, akihez bármivel bizalommal tudnának fordulni. Az első gondolat is az volt, hogy ez legyen egy nagyon alacsony küszöbű szolgáltatás, és így jött az, hogy legyen egy telefonvonala a Kék Vonalnak. Azért ez kicsit mást jelentett 93-ban, mint most, tehát akkor nem rohangáltak a 12 évesek a farzsebükben mobiltelefonnal, de hogy már akkor is érezhető volt, hogy azért könnyebb telefonálni, mint mondjuk bemenni egy hivatalba, vagy időpontot kérni, vagy valahol arccal, névvel vállalni egy nehéz történetet, és így segítséget kérni. És aztán az évek folyamán ez az alacsony küszöb, ez még jobban alacsonyodott. Egyrészt 2007 óta vagyunk 24 órásak, tehát tényleg éjjel-nappal lehet minket hívni minden hálózatból, ingyenesen, anonim módon, és ami még nagyon fontos, hogy nem csak telefonvonalon vagyunk elérhetőek, hanem lehet velünk levelezni is, van egy anonim online levelező felület a honlapunkon, illetve minden nap 1 és este 9 között van egy chat szobánk is. És hát egészen a tavaly decemberig ezt a szolgáltatást magyarul beszélő gyerekeknek, fiataloknak nyújtottuk, és hát a történelmi politikai helyzet úgy hozta, hogy most már több mint egy hónapja kedden és csütörtökön délután meg este vannak ukrán, illetve orosz nyelvű segítőink is, tehát az Ukrajnából menekült családok, gyerekek, fiatalok a saját anyanyelvükön kérhetnek szintén a Kék Vonalnál segítséget. És aztán volt egy olyan kérdés is, talán, hogy kik ülnek a telefon végén.
Igen, igen. Hát
azt hiszem, hogy ettől is nagyon, hogy ez is nagyon meghatározó abban, hogy mi a Kék Vonal, meg hogy működik a Kék Vonal, hogy nagyon sok önkéntessel dolgozunk együtt. Azt gondolom, hogy ez már önmagában is egy ilyen jó üzenet a fiúknak, lányoknak, hogy vannak felnőttek, akik a szabad idejükből mindenféle ellenszolgáltatás nélkül heti néhány órát arra szánnak, hogy gyerekekkel beszélgessenek, vagy cseteljenek.
És ezek az önkéntesek, meg hát bárkik, akik a Kék Vonalnál dolgoznak, és majd arra is rá fogok kérdezni, hogy te hogyan kerültél ide, de hogy kell valamilyen végzettséggel rendelkezniük?
Alapvégzettséget így nem kérünk, vagy nem gondoljuk, hogy ezen múlna a dolog, viszont van egy elég komoly szűrő, egy több lépcsős kiválasztási rendszerünk, illetve aztán van egy képzés, ami vizsgával zárul, vannak ilyen e-learning anyagaink, és aztán a gyakorlati felkészítés is egy elég hosszú, egy körülbelül 2 hónapos időtartam, tehát nem abban bízunk, vagy nem azt tartjuk a lényegnek, hogy milyen papírokkal érkezik valaki, viszont elég alapos a felkészítés az ügyelői munkára.
Most nagyjából hány önkéntessel dolgoztok konkrétan ügyelőként? Csak hogy be tudjuk mérni, hogy
nagyjából,
hány ember
lesz. Nagyjából 60 ember, de ez egy dinamikusan hullámzó szám, mert hogy éppen jövő pénteken indul egy újabb képzési csoport, úgyhogy reméljük, hogy ez 2 hónap múlva már egy kicsit nagyobb szám lesz.
És te ugye jelenleg szakmai vezetője vagy a Kékvonalnak, és mellette pszichológus. Te hogyan kerültél a Kékvonalhoz? Hogyan csatlakoztál?
Hát ez egy nagyon unalmas történet, hogy eléggé ilyen mainstream pszichológus hallgatóként kerestem annó valamilyen gyakorlati lehetőséget, ahol egy picit így kipróbálhatom magamat még így a tanulmányok folyamán is, és nagyon tetszett az, hogy itt pont a pszichóskodásnak az a szelete van, ami engem a pszichológusi pályára is vonzott, hogy beszélgetni, másokat meghallgatni, és ez elég alaposan megfogott, meg itt tartott.
És a ti mentális egészségetekért ki felel? Azért is kérdeztem, hogy kik ülnek a telefon túloldalán, mert hát nyilván az sem, vagyis azt sem szabad elfelejteni, hogy ők is emberek, vagy ti is emberek vagytok, akik hallgatjátok a gyerekeknek a történeteit, és segítitek őket.
Nagyon fontos kérdés, meg nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy ne csak a megkeresőkért vállaljunk itt szervezetként felelősséget, hanem a segítőkért is. Ezt is szolgálja amúgy az elég szigorúnak tűnő, vagy hát kaptunk már ilyen visszajelzést, hogy nagyon is szigorú a kiválasztás, meg a felkészítés. Az egyik, ami szerintem ezt a mentálhigiénés védelmet nyújtja, az a csapatban dolgozás, hogy így konkrétan sincs az önkéntes egyedül, hogy minden milyen ügyeleti blokkban van egy ügyeletvezető, aki fogadja, aki elbúcsúztatja, aki megkérdezi tőle, hogy milyen volt a beszélgetésekben részt venni, van-e valami, amit nehéz most itt hagyni. Az is nagyon fontos ebben a csapatban, dolgozásban, hogy az a célunk, hogy a gyerekekben a kék vonal felé alakuljon a bizalom, gyakran fogalmazunk így, igen, több eszem első személyben, hogy mi itt a kék vonalnál így meg úgy gondoljuk, aggódunk érted, gondolkozunk a helyzetedről, és az ügyeleten túl is van kerete ennek a közösen gondolkozásnak, vannak esetmegbeszélő csoportjaink, vannak külső szupervizor által tartott szupervíziós folyamatok, és bármikor lehet kérni egy egyéni szupervíziót is, hogyha valamilyen történet ilyen nagyon személyesen érint meg valakit, vagy van bármi olyan elakadása, amit nehezebb csoportban megosztani.
Szerintem kanyarodjunk vissza egy kicsit, mert hogy ennek több értelme lesz, hogyha azt is megkérdezzük, hogy mi az, ami miatt felhívnak titeket. Mik azok, amikkel foglalkoztok, miről beszéltek a hívókkal?
Hát, ha így a statisztikáinkból indulok ki, akkor azt a nem meglepő dolgot tudom mondani, hogy a legtöbb hívás az a testi-lelki egészség nagy topikban érkezik. Ide tartozik a rossz napomtól kezdve, akár az akut szuicid krízisig mindenféle ilyen mentális, pszichés gondbaj. szorongások, félelmek, általános lehangoltság, magány, vagy egy szubjektív magányérzet, mindenféle probléma vagy nehézség az önképpel, az önelfogadással, önértékeléssel kapcsolatban, és van, hogy ezek mögött azért felsejlenek kapcsolati problémák is, és tulajdonképpen a másik ilyen nagy bugyor a kapcsolati problémák, és ez megint egy nagyon széles kontinuum, ez lehet annyi, hogy így nem tudom, összevesztünk anyuval, apuval, barátommal, egészen a bántalmazó vagy toxikus kapcsolatokig. Család, párkapcsolat, első szerelmek, első szerelmi csalódások, a kortárs közösség és a kortárs közösségben való beilleszkedés nehézségei itt is, akár onnan, hogy nem tudom, új osztályba megyek, és ez kicsit para, odáig, hogy szekálnak, csicskáztatnak, nem merek bemenni holnap a suliba.
Te miért döntöttél egyébként úgy, hogy gyerekekkel vagy kamaszokkal fogsz foglalkozni már, ha ez egy tudatos döntés volt a részedről, vagy valamivel utólag biztos, hogy megmagyaráztad már magadnak, hogy miért pont velük, vagy ezzel a korcsoporttal foglalkozol?
Nem volt ebben ilyen tudatos döntés, sőt, én olyan az ember életkornak elég széles spektrumán keresgéltem a helyemet, szintén így egyetemistaként önkénteskedtem idősek otthonaiban, tehát hogy pont a két végletbe tudtam belekóstolni. De az is benne volt azért abban, hogy a kék vonal és gyerekek, kamaszok, hogy így 20 évesként hitelesebbnek éreztem, vagy egyszerűen csak komfortosabb volt olyan életszakasszal foglalkozni, ami már átmentem, vagy ilyen-olyan tapasztalataim, saját tapasztalataim vannak róla. Amúgy nem gondolom azt, hogy mindenki csak abban tud segíteni, amit már megtapasztalt, akkor eléggé leszűkíteném így a segítő lehetőségeket. De 20 évesen azért ez még egy ilyen gát volt, hogy hogyan tudnék én egy nálam az élettapasztalatok terén sokkal tapasztaltabb valakinek a támasza a lenni.
És mi a helyzet a kék vonallal? Mi az oka annak, hogy ez úgy alakult ki, hogy gyerekekre és tinédzserekre specializálódik? Miért van szükség arra, hogy legyen egy olyan vonal, amit ők hívhatnak?
Hát azt gondolom, hogy azért más kommunikációs szempontból is más gyerekekkel beszélgetni. Azt gondolom, hogy talán még nagyobb meló így a bizalmukat elnyerni. Ezt tapasztaljuk olyan szinten is, hogy sok az ilyen tesztelő, kopogtató, a felnőttet egy kicsit így próba elé állító megkeresőnk, és talán ugyanez a tesztelés felnőttektől máshogy érkezik. Azt nem gondolom, hogy ők nem tesztelnének, mielőtt nagyon kijöntik a szívüket, de talán máshogy. Illetve azt is gondolom, hogy így más a felelősségi szint is, hogyha felelős felnőttként beszélgetek gyerekekkel, és abban nagyon-nagyon hiszek, hogy a felnőttek felelőssége az, hogy a gyerekek hogy vannak, meg hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Ezt nagyon sokszor nem lehet ilyen apró pénzre váltani, tehát hogy van ez a mondás, de egy anonim szolgálatnál, ahol tényleg csak idézőjelben csak beszélgetni tudunk, és lehet, hogy csak egyszer, hogy ott azért néha nehéz így megfogni azt, hogy mit jelent az, hogy a felnőtt felelőssége. Egy csomó mindent így el tudunk mondani, meg tudjuk a saját aggódásunkat, meg a saját erkölcsi állásfoglalásainkat oda tenni a történet mellé, de hogy a végső döntések azok akkor is a megkeresőnél vannak, ha ő mondjuk csak 12 éves.
Mennyire veszel észre tendenciákat, mert úgy ugye egy eléggé beszűkített korcsoporttal foglalkoztak, akiknek gondolom nagyon sok ilyen általános érvényű problémája van, mondjuk az első szerelem az biztos ilyen, de vannak esetleg mondjuk olyan problémák, vagy kérdések, amikkel mostanában ti többet találkoztok, van esetleg mondjuk, ami Magyarország specifikus, vagy ilyen régió specifikus?
Uh-huh. Uh-huh. Hát igen, szóval a normatív krízisek azok így állandóak. Az első szerelem az a 90-es években is egészen hasonló volt, mint mostanság. Viszont azt is látjuk, hogy a gyerekekre nagyon erőteljesen hat, különösen így a tizenévesekre, vagy a felnőtt kör küszöbén álló fiatalokra nagyon erőteljesen hat minden, ami a társadalomban éppen meghatározó történés. Tehát ha COVID van, akkor a vonalon is COVID van. Ha a szomszédunkban háború van, akkor a vonalon is lehet szorongani a háborútól, vagy akár a környezetszennyezéstől, vagy egy természeti katasztrófától, de még egy választási időszak is így beszivárog a beszélgetésekbe. Azt nem tudom, hogy vagy nincs ilyen rálátásom, hogy mi az, ami csak Magyarország, mi az, ami régió, mi az, ami Európa. Viszont azt látom, hogy a felnőtteknek a mentálhigiénés állapota, illetve a gyerekek köré szőtt segítőhálóknak az állapota azért az nagyon visszahat, tehát nem tudunk úgy működni, hogy ne szembesüljünk újra meg újra a mély szegénység problémáival, a lakhatási nehézségekkel, a szülők generációját érintő nagyon súlyos addiktológiai problémákkal, hogy ne szembesülnénk a gyermekpszichiátriák, meg egyáltalán a gyermekegészségügy elkeserítő állapotával, és hát sajnos ebben azért van olyan, ami nem világjelenség, hanem ami tényleg így a mi társadalmunknak a tartozása a gyerekek meg a családok felé.
És ezekkel a problémákkal például idézőjelben mit tudtok tenni? Tehát, hogy ezek az adott környezeti faktorok nem olyanok, amiket a telefonon azt mondod, hogy figyelj, költöz egy szebb lakásba, és akkor jó lesz.
Nem, meg egy szülőnek se, vagy egy bulingó gyereknek se érdemes a finn oktatási rendszerről beszélni, mert sokra nem megy vele. Hát az, hogy kék vonalként, vagy ebben a sapkában mit tudunk tenni, azért az nagyon korlátos, és ezt egyébként mindig így hangsúlyozzuk is, mondjuk egy önkéntessel folytatott interjún, vagy az ismerkedő workshopokon, hogy nagyon sokféle módon lehet segíteni gyerekeknek, meg nagyon sok teendő van így a tizenévesek körül, és hogy mi nem tudunk ebből mindent felvállalni, nem rendszereket jobbítunk, nincs, vagy nem jellemző, hogy ilyen lobby tevékenységet folytatna a kék vonal, vannak erre más fórumok, felületek, szervezetek. Egy-egy egyéni ügyben, ha megbízik bennünk a megkereső annyira, hogy lemond az anonimitásáról, és azt kéri, hogy konkrét segítséget szervezzünk neki, akkor ezt a rozsdás rosszul működő rendszert próbáljuk jobbról-balról így rugdosni, és embert találni, és motiválni, és visszajelzést kérni, és valakinek az aktáját egy kicsit előrébb rugdosni, ennyit tudunk tenni.
Nyilván így lelki problémái az így a saját keretei között mindenkinek vannak, vagy lehetnek. Úgyhogy inkább így arról az oldalról, tehát így a ti reprezentációtok oldaláról tenném fel a kérdést, hogy, hogy hogyan tudtok emberekhez eljutni, hogy mennyire éritek el, vagy mennyire univerzálisan értek el Magyarországon belül helyekre, mennyire van egy ilyen fővárosvidékarány, mennyire van egy olyan diversifikáció, hogy mondjuk értelmiségi szülők gyerekei hívnak fel inkább, vagy mélyvidéki, mélyszegénységből jövő, vagy ott élő gyerekek, és hogy egyébként meg hogyan lehet ezt áthidalni, az ebből származó problémákat, vagy hogy ti hogyan tudtok megpróbálkozni ezzel?
Hát sajnos ebben nagyon esetlegesek az információink, mert nagyon régóta nincs értelme ilyen körzetszám szerinti statisztikákat kérni, mert elsöprő többsége a hívásoknak mobiltelefonról érkezik. Amíg még nagyobb volt a vezetékes számok aránya, akkor tudtunk kérni a telefontársaságtól olyan lekérdezést, hogy honnan hívnak minket, mármint hogy milyen körzetből, és az olyan egészen megnyugtató volt, hogy nem jellemző, csak Budapestről, vagy Budapest környékéről. Illetve hát a történetekből is azért kiderül az, hogy sokszor ez ilyen földrajz lecke, hogy megkérdezzük, hogy és merre felé laksz, és akkor kapunk egy település nevet, amiről még nem hallottam, és akkor megkérdezem, hogy oké, és akkor hol jár suliba, vagy van egy nagyobb város körülötted, és akkor megint kapok egy település nevet, amit lehet, hogy már rémlik, de hogy melyik megye, az nem biztos, hogy így fejből megy. Szóval, hogy abszolút nem csak Budapest, de tudjuk, hogy azért ez nagyon esetleges, azt látom, hogy így a kapacitásaink azok úgy, ha nem is faltól falig, de hogy ki vannak használva, nincs olyan érzetünk, hogy mi itt vagyunk, és nem tudnak rólunk a gyerekek, de hát ez nem reprezentatív, hogy ki tud rólunk, meg ki nem. Postázzunk plakátokat, szóróanyagot iskolákba, családsegítő központokba, ha valahova hívnak minket, és ebben egyébként így utólag azt mondom, hogy hozott jót a járványügyi mindenféle korlátozás, hogy egyre több az ilyen online konferencia, ahol még könnyebb eljutni Nyíregyházától kezdve Mohácson át bárhova, két kattintással, szóval próbálunk így a szakemberek felé is láthatóvá válni, és a 10-20 évesek meg amúgy is leginkább az online terekben érhetők el, ahol nincsenek megye határok. Van már TikTok profilunk, meg követünk az Instán, meg tényleg látjuk azt, hogy elérnek ezek az online kampányok a tizenévesekhez.
Ezekre mindjárt még rákérdezünk, csak azt akartam mondani, hogy szerintem ez tök jó, hogy ezt mondod, mert egyrészt őszintén én nem ezt vártam, hanem azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy így abszolút budapesti felső középosztálybeli emberek hívnak titeket, de, de hogy ez tök jó, mert szerintem tök sokat küzdenek, vagy küzdünk azzal a problémával, vagy ez egy általános jelenség, hogy akiknek úgy igazán nincsen hozzáférése a lelkükkel való foglalkozásra, mind akár társadalmi, vagy ilyen osztályhelyzet, vagy gazdasági szinten, vagy akár csak azért, mert a családjában nem látja, hogy ilyen van, és ezt lehet, az ugye összekapcsolódhat sok esetben a szegénységgel, vagy a mély szegénységgel, és hogy tök jó szerintem, hogyha ti ebből ki tudtok lépni, talán azért, mert telefonon működtek.
Hát meg azért az is van, hogy ez nem egy ilyen virtuális pszichológiai rendelő, tehát nem azzal az igénnyel csetel velünk egy 17 éves valamelyik zsák faluból, hogy ő most a lelki problémáira keres megoldást, vagy szeretné magát jobban megismerni, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen nagyon szar neki, és valahova ki akarja önteni, hogy mennyire szar neki, és ide kiöntheti.
Mm. És nemekkel mi a helyzet? Arról mennyire vannak statisztikáitok, hogy lányok és fiúk mennyire?
Telefonon kicsit több a fiú, írásban több a lány.
De érdekes.
És szerinted ennek ez így miért lehet? Lehet, hogy ez csak egy véletlen, hogy így dobta a gép, de engem tök érdekelne, hogy annak van-e köze, hogy kik mernek egyáltalán segítséget kérni, hogy kik szorulnak jobban mondjuk olyan akut segítségre, hogy inkább felemeli a telefont, uh-huh. vagy csak egyszerűen az, hogy telefonálni úgy neki uh-huh. könnyebb.
Korábban, amikor még kevésbé volt népszerű a chat, nem csak a mi chat szobánk, hanem úgy egyáltalán ez a csetelés, mint ilyen műfaj, akkor azért az volt erre így kázi a mondásunk, hogy bár lányként, fiatal nőként lehet, hogy komfortosabb ilyen lelki dolgokról beszélni, meg egyáltalán segítséget kérni, de éppen ezt, hogy ez nehéz, kiegyensúlyozza azt, hogy ha viszont már segítséget kell kérni, akkor kicsit könnyebb arctalanul, névtelenül. Tehát lehet, hogy azért is hív minket sok fiú, mert még mindig inkább hív minket, mint hogy időpontot kérjen az iskola pszichológustól, vagy még mindig inkább hív egy anonim vonalat, mint hogy akár a baráti körében beszéljen a problémáiról. És akkor ezt az bolondította meg egy kicsit, hogy egyre nagyobb a térnyerése az írásos kommunikációnak, de úgy tűnik, hogy azért ez a lányoknak így jobban fekszik. Azért ez nem ilyen elsöprő arány, de ha már így statisztika, meg a nemek kérdése, akkor ez a naplót vezetni, blogot vezetni, hajnalig tartó messenger üzikben, magamról beszélni, hogy így nem akarok nagyon általánosítani, vagy lehet, hogy ez így nagyon sztereotíp, de hogy a mi számaink is azt mutatják, hogy ez inkább a lányoknak a megküzdési stratégiájává vált.
Tényleg mennyire érdekes. És mi a helyzet most az utóbbi évek nagy eseményeivel, gondolok itt elsősorban a pandémiára, és ugye az orosz-ukrán háborúra, mindkettőt már említetted, de egy kicsit tudnál még mesélni arra, hogy milyen hatással voltak ezek a kék vonal működésére?
Hát például az egyik, az pont ez, amiről most beszéltem, hogy a chat, hogy így berobbant a chat szoba. A pandémia hozta meg azt is, hogy láttuk, hogy emelni kell a chat nyitvatartást, mert korábban csak esténként volt chat szoba, és nem csak így időben, hanem kapacitásban is több segítőre volt ott szükség, és ebben egyrészt benne volt az, hogy alapvetően is az internet és az internetes üzenetküldők, mint kommunikációs csatornák népszerűbbé válnak. Ez valószínű, hogy így lett volna COVID-tól függetlenül is, de az online oktatás, meg a mindenki egész nap a gép előtt ül, ezt szerintem felgyorsította, illetve életkorban is lejjebb tette az okos kütyük és az internet használatát. Úgyhogy ez abszolút kézzelfogható volt, hogy sokkal többen kerestek meg minket cseten, illetve amit még láttunk, hogy a családi problémák, a családi konfliktusok és a családon belüli erőszak, a családon belüli bármi, akár a gyász, a vesztességek, a családtagért való aggódás, hogy ez így a pandémia éveiben, és azt kell mondom, hogy azóta is így nagyobb számú, vagy nagyobb arányú, mint akár a szerelem, vagy akár a kortárs közösségi problémák, tehát hogy ebbe is hozott egy ilyen változást a kényszerű összezártság, illetve azt is láttuk, hogy ez az online oktatás a gimiseknek egy nagy pofon volt, szóval, hogy volt egy kis szelet, akinek ez jó volt, akik amúgy sem voltak soha egy ilyen extrovertált társaságközpontú alkatok, tehát sokaknak ez egy ilyen megúszás volt, hogy legalább nem kell bemenni a suliba, de még azt gondolom, hogy nekik sem tett úgy igazán jót hosszú távon mentálisan, és azoknak a fiataloknak, akik vártak egy szalagavatót, akik vártak egy ballagást, akik igazából azért szerettek iskolába járni, mert nem szeretnek egyedül lenni, és az iskolában ugye ritkán vannak egyedül, akik ilyen társasági emberek, vagy akiknek a külső visszajelzések segítettek volna így ebben az életkorban nagyon fontos ilyen identitás kérdésekben előrébb jutni. Hát nekik azért egy nagyon nehezen pótolható vesztesség ez a jó pár hónap.
Hát mi teszem azt, akiknek mondjuk abuzív a családja, vagy a családi környezete, és otthon kellett lenniük benne két évet.
Meg hát vagy csak mély szegénységben élnek, és igen, nincsenek megfelelő eszközeik az online oktatáshoz.
És meg kaja sincs, meg meleg sincs, szóval ez a mindenütt jó, de legjobb otthon, ez egy legalább annyira káros bullshit, mint a gyönyörű gyerekkor, szóval, hogy van akinek csak pont a gyerekkora nem gyönyörű, és pont az otthon nem édes, és akkor nekik azért azt mondani, hogy ki sem mozdulj otthonról, ne találkozz azokkal a haverokkal, akik egy picit ebből kiszakítanának, és még a suliban sem melegedhetsz.
Ja. Nekem ez nagyon szívenütő volt a saját környezetemben is, hogy így a haláltól, meg a betegségektől való szorongással így ennyire korán találkoznia kellett egy gyereknek, amivel nekem már felnőttként kellett először szembesülnöm.
És hát erre így a következő milyen nagy csapás, ez a háborús hírek sem tettek jót, szóval, hogy furcsa is lenne, hogyha a most felnőtté váló generációban lenne több szorongás, vagy szorongásos, akár pszichiátriai szintet elérő szorongás eredetű megbetegedés, hiszen nagyon durván kapják azt, hogy a világ nem biztonságos. Egyrészt halálra mérgezzük magunkat, megsülünk, elfogy a víz, másrészt ilyen világjárványok dúlnak, és itt rezek, hogy kitör-e a harmadik világháború. Szóval, hogy így azért azt mondani, hogy biztonságban vagy, kevésbé egyértelmű üzenet.
Jézusom, még mielőtt így lezernánk ezt az epizódot, bármi mást hozzunk be.
Én még a TikTokról akartalak kérdezni, bár nem lesz kevésbé, tehát nem lesz kevésbé lehangoló, azt hiszem, a kérdésem. Mondtad, hogy jelen vagytok TikTokon is, meg nyilván fiatalokkal foglalkozó szervezetként az internetes trendekkel lépést kell tartanatok. Mit gondolsz az online bullyingról, meg így, meg azokról a káros tendenciákról, amiket ott látsz, vagy látni lehet?
Hát azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt, tehát, hogy az interneten sem történik nagyon más, mint ami minden olyan gyerekközösségben megtörténik, vagy kortárs közösségben, akár felnőttek között is megtörténik, ahol nincsenek egyértelmű normák, keretek, ahol nincs a bántásnak következménye, ahol nincs kimondva, hogy mit szabad, és mit nem. Viszont az interneten minden sokkal gyorsabban terjed, mindennek sokkal nagyobb a közönsége, nehezebb kiszállni, nehezebb közösséget váltani, nehezebb tiszta lapot nyitni, mint mondjuk egy iskolában, és ettől ezek a bántalmazó, vagy kiközösítő, megalázó folyamatok egészen veszélyesen mélyre tudnak menni, és sokkal nehezebb ignorálni a bántásokat. És hát rengeteg ilyen destruktív tendenciának ad egy sokkal kontrollálatlanabb felületet a közösségi média, amik voltak eddig is, csak hogy nem ennyire gyorsan, meg nem ennyire kontroll nélkül.
Most, hogy így ezeket elmondtad, bennem felmerül az a kérdés, hogy ezek szerinted a mai fiataloknak nehezebb, mint korábban volt? Nehezebb, mint mondjuk a 90-es évek tinédzsereinek?
Szerintem nehezebb. Most lehet, aha, hogy ez ilyen, nem szoktam az ilyen szidjuk a mai fiatalságot, meg szidjuk a, nem tudom, idők szavát módon kommunikálni, mert azt gondolom, hogy minden életszakasznak, meg minden évszázadnak meg volt a maga nehézsége. Tehát szar volt ez a Covid, de hát azért a Pest is se volt kutya, meg szóval, hogy nem gondolom, hogy vannak ilyen békeidőszakok, ha úgy igazán megnézzük az egy-egy történelmi kort, de azok az ilyen, az előbb említett ilyen társadalmi vagy világesemények, és mellette az internetnek ez a térnyerése, ez azt gondolom, hogy pont a most 10-20 éveseket nagyon negatívan sújtja, mert hogy ez az internet, meg a közösségi média egy szuper eszköz, meg egy csomó mindenre tök jó, de egy csomó mindent még így nem tanult meg az emberiség, hogy kell ezzel jól bánni, hogy nem lesz addiktív, hogy nem lesz destruktív. Egy csomó jogi szabályozás is így megy a precedensek után, hogy ja, ilyen is van, akkor erre is kéne valami törvény, vagy jogszabály, vagy valami. És ebben az átmenetiségben azért felnőnek gyerekek, vagy lefut egy generáció, aki úgy kap eszközöket, hogy menet közben készül hozzá a használati utasítás.
Hogyan lehet a munkátokat segíteni, hogyha valaki segíteni szeretné? Nem tinédzser már, és nincsen most épp tőletek tinédzser problémákra, vagy gyerek problémákra lelki segély szüksége, csak simán támogatni akarja a munkátokat, azt hogy lehet megtenni?
Hát egyrészt évente többször, gyátlak háromszor indítunk önkéntes képzéseket, és tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy a toborzási szakaszok összeérnek, tehát szinte folyamatosan várjuk mindig az aktuális következő képzésre azokat a jelentkezőket, akik azt érzik, hogy elbírnak ilyen nehéz gyereksorsokat, és van heti 4-5 órájuk arra, hogy egy Budapest belvárosi szintérről zajló önkéntes munkában részt vegyenek. Másrészt pedig civil szervezetként így anyagilag is nagyon rá vagyunk szorulva a támogatásokra, és nagyon köszönjük a legkisebb adományokat is, mert annak ellenére, hogy sok önkéntessel dolgozunk, meg hogy csak telefonon, meg virtuálisan, azért egy 24 órás szolgálatnak egy 24 órás szolgálatnak így a háttér biztosítása, az így financiálisan is egy kihívás hónapról hónapra. Van nekünk egy honlapunk, ami a kékvonal.hu, ahol mindenféle információ van az anyagi támogatásról is, meg az önkéntes képzésekről is.
Mindent belinkelünk majd a posztok alá.
Így van. És nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, Bori.
Hát mi is köszönjük a lehetőséget.
A Vénusz projekt mindig is ingyenes volt, és ezt továbbra is így fogjuk tartani. De ahhoz, hogy több időt és energiát tudjunk ráfordítani, többet tudjunk rákölteni, szponzorokra van szükségünk. Ehhez nagyban segíthettek, ha kitöltetek egy anonim kérdőívet, amiből többet megtudunk rólatok, követőinkről, hallgatóinkról. És persze a véleményeteket is elmondhatjátok. Legyenek hosszabbak az epizódok? Legyen jobb a hangminőség? Hívjunk meg érdekesebb nőket? Rajtatok el! Keressétek a linket ehhez a kérdőívhez a közösségi média oldalainkon. És persze a ko.fi.com/Venusz projekt oldalon, a linket szintén megtaláljátok a közösségi média oldalainkon, még mindig meghívhattok egy kávéra is. Köszönjük! Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.